Ihlandi Zolika. Gólnak is hívtuk, mert iszonyatos gólérzék lapult a bal lábában, a mindig foszlásban levő tornacipő alatt. Egyesek geccónak is hívták. Ami engem illet, bár gól soha nem volt bunyós típus, nem mertem kikezdeni vele, sőt mondhatni haverok voltunk, amikor éppen nem volt annyira büdös, hogy nem bírtam volna mellette ücsörögni. Én minden esetre úgy tudtam, hogy gól soha nem fürdött, és csak öntisztította magát a bőre, bár erről soha nem beszéltem vele. Tulajdonképpen rendes gyerek volt, egész nap a grundon lógott, és mindennel üzletelt, amivel csak lehetett. Bélyegekkel, a kertekből lopott kukoricával, sörös dobozokkal vagy csapágyas szekerekkel. Ráadásul bárokban takarított, és ebből kifolyólag mindig volt pénze. Az egyik nyáron elszegődött a Szopókás bácsihoz csengetni. Biztosítva volt a napi édesség szükséglete, sőt, miután elnyalta az elsőt, a másodikat időnként vásárba vitte vagy elcserélte. Azt hiszem, annak is a fényében, hogy a kerekarcú gól közgázt végzett, a megbízhatóság volt az, amivel bármikor képes volt kitűnni a mezőnyből. Percre pontosan, beretve memóriával. Ihlandi Zolika deréknyárádmenti gyerek volt, veszedelmes üzletérzékkel. Nem is lepett meg, amikor hallottam róla, hogy szállodát nyitott, és persze mindig öltönyben és nyakkendőben látni. Ja, és egy szopókával a szájában. Mint kiderült, saját cukrászdája van, és a Szopókás bácsi nyalókáit külön retro termékeként élesztette fel. A Szopókás bácsinak volt egy piros biciklije. Orosz. Tudod, olyan, amit az unokák is használhatnak. Összecsukhatós volt, középen összebicsaklott, ha kellett. A biciklire több bőrtáskát erősített, ezekben hordta a bácsi a Szopókát. Azt mondták, valamelyik műhelyből ment nyugdíjba, azután kezdte járni a negyedeket. Büszkén ülte meg a biciklit, minden nyári délután a lemenő nappal egyszerre érkezett, csikorgott alatta a bőrülés rugója. Végigcsengette az egész zónát, rohant az izzadt gyermekfalka vásárolni. Sokáig három lejbe került egy csavarcukor, két lej volt a kodzsak. Akkoriban az a hír járta, hogy a cigánynék belepisilnek a cukros vízbe, amiből a Szopóka készül. Ezért azóta soha nem vásároltam cigánynétól se kozsakot, se főtt kukoricát. A Szopókás bácsi viszont tiszta volt, mint homlokunkon a forró nyári jég serpenyője. Közeledett a bicikliével és csengetett. Új idők ízeit árulta, a rendszerváltás utáni lomha idők kásáját fapálcikákra szúrva. Szerintem nem volt olyan gyerek a negyedben, aki ne vásárolt volna. Ültünk a poroló tetején, néztük, hogyan cserélik a melegvizes csöveket, és a Szopókára ökörnyár ragadt, úgy lebegtette a szél. Aztán egy idő után a bácsi gyalog érkezett. Maga mellett tolta a biciklit, és úgy nyomta a lépre hívó csengőt. Soha nem beszéltem vele. Mindig csak nyújtottam a pénzt, ő meg elsüllyesztette fehér köténye fenék nélküli erszényében, átpatintotta a gumit a csomagtérre szerelt, fonott láda lemezfedelén, és némán kiemelte belőle a lényeget. Ha arcába néztem, ami ritkán történt meg, időnként végig suhant egy fáradt, hűvös mosoly, tökéletesre nyírt bajuszkája alatt. A következő nyáron nem jött már minden délután. És volt olyan nap, hogy csak egy kerekes bevásárló szatyorral érkezett. Gondoltam, biztos ellopták a piros bringát. De aztán következő nap megláttam a bácsit, újra a bicikli mellett totyogva, kezében egy félvékás kolompot lengetve. Aztán láttam, hogy a régi bicikli csengő is ott volt a helyén, bár a hangját rég nem hallottuk. Kicsit rászorult a fedél, és alóla, alig észrevehetően, felfeslett a rozsda. Azon a nyáron Iklandi Zolika segített csengetni a Szopókás bácsinak. Hatkor várta a kazánház előtt, és végig csengetett három utcát, cserébe kapott két szopókát. Azt mondta, időnként húgyos volt az öreg. Meg talán fekélyes is a lába. Többet nem vettünk tőle semmit. Azért még láttuk néhányszor. Már nem csengetett. Csak neki támasztotta a bicikliét, vagy a zöld kockás bevásárló szatyrát a pályaszélén álló padhoz, és ott üldögélt rajta. Sötétedéskor nem egyszer még mindig ott volt. Senki. Érted? Senki nem vett tőle szopókát. Amikor hátvédet játszottam, pont a lesvonalon álltam, velem egy vonalban még éppen szabályos állásban volt az öreg. Legyek és darazsak dongták körül. Biztos a cukor miatt. Ha a Szopókás bácsira gondolok, mintha nagyapámat látnám a bicikli mellett. Felébred, elrendezi maga mögött a lepedőt, tökéletesen simára húzza, a ráncokat mind kisímítja, ráfekteti a paplant, a hokedlin a lábára húzza a posztópampókat, rá a gumicsizmát, és kilép az ajtón. Lent, a nyári konyha ajtajában ott áll a piros orosz bicikli, csomagtartó helyett egy műanyag, fonott kosár, préselt lemez fedővel. Nagyapám felemeli a fedőt, és a kosár tele van apró fehér bogarakkal. Így indul el nagyapám minden éjjel. Rengeteg olyan hely van, ahová menni lehet. Rengeteg domb, amelyen át lehet tolni azt a kurva nehéz vasbiciklit. Számtalan ház van, amelynek melegébe be lehet lépni úgy, hogy közben az emberre a tornácon vár a piros bicikli. Nagyapám így barangol a csomagtartós biciklivel a Kárpátok vonulatai által körül csontolt, megsárgult képekkel teletűzdelt térképen. És gyűjtöget, osztogat a fonott kosárból. Nem, mégsem volt nagyapámnak soha biciklije. Talán soha nem is járt biciklivel. Nagyapám, ha menni kellett, lóháton vagy szekéren tette. Iklandi Zolikát a szállodájában kerestem meg. Fantasztikusan nézett ki, hogy úgy mondjam, az igazi férfiúi szépség megtestesülése, leszámítva a fejét, ami ugyanolyan kerek volt, mint régen. Levendula illat lengte be az irodáját, és szinte elérzékenyültünk, amikor eszünkbe jutott néhány semmiség az elmúlt 20 év távlatában. Hamar megértette, miről lenne szó. Kimérten és együttérzően beszélt, és szemmel láthatóan lázba hozta a dolog. Egy kikötése lenne, és az nagyon fontos. Jobb szélen offenzív hátvéd. Még mindig szeretett gólt rúgni, felfutva a szélen és oldalról bevágni egy bombát, hogy sisteregjen mögötte a levegő. Várom az első edzést, mister. Aztán szólt a sofőrjének, hogy vigyen vissza az irodámba. Nyeste a témát, és mindig ott keresgélt, ahol kellett. Annak idején a lépcsőn üldögélve, a délutáni lomha időtlenségben zsíros kenyeret majszolva mind ugyanolyanok voltunk. Semmi lényegi különbség. Mi legalább nem láttuk az egetrengető egót. Valahol nagyon mélyre volt rejtve. De aztán hamarosan előbújtatta a nyálkás testét, és azóta ott lebeg mindenkin. Nagyon jól látható helyen. Jártam a gombatelepen. Egyre messzebbnek tűnik. A város szélén állítottuk fel annak idején a fóliázott sátrakat, találtunk néhány öreget, aki szívesen keresett volna egy kis pénzt a napi néhány óra fejében. Fiatalok már évek óta nem laktak a betonlapok között. Fűtés nem volt, és a koromtól feketélő, elnéptelenedett lakásokban az egykori bányászok többnyire magányosan várták a halált. A levegő tökéletes volt a gombáknak. Nedves és hűvös. Bomlasztó. A múltkor útban harrafelé elütöttem egy menyétet. A tükörben láttam, hogy kilapítva hever az út jobb oldalán, a keréknyomban. Visszafelé jövet láttam, hogy már csak néhány vérfolt, szőrcsomó és köröm maradt belőle az úttesten. A levegő, mondta a mellettem ülő vén karvajábel. Nálunk a halottat a hagyomány szerint egy nap alatt el kell temetni. Különben nem marad már semmi belőle. Az járt a góllal folytatott beszélgetés után a fejemben, hogy be kellene vennem társnak a gombatelepbe. Lehet, hogy ha lesz olyan a viszonyunk, megpróbálom. Bár régen elhatároztam, hogy haverral nem üzletelek. Most viszont más szelek fújtak.